Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak a kérő imádságról. Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és azt mondja, barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret, útról érkezett egy vendégem, és nincs mivel megkínálnom. De az kiszól, ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk, nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne föl, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis föl kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek és adnak, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e közöttetek olyan apa, aki követ ad fiának, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyettán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Szögezzük le, hogy amit most hallottunk, az nem egy példabeszéd, hanem egy tanító történet. Nem azt mondja az evangélium, hogy Isten országa olyan, de még az sem, hogy az imádság olyan. Valójában ez a történet egy retorikus kérdés az hallgatósághoz. Elképzelhető, hogy ilyesmi előforduljon az imádságban. Az Úr ugyanis egy abszurd dolgot mesél el, hogy megértesse a hallgatóival, ilyesmi Isten és az imádkozó ember kapcsolatában egyáltalán nem fordulhat elő. Könnyebb megértenünk ezt a történetet, ha a szövegkörnyezetet is nézzük. Előtte ugyanis, és utána is imádságról van szó. Az előtte lévő részben az Úr Jézus megtanít egy imádságot, a mi atyánkot, a tanítványoknak. A végén pedig Isten jóságáról beszél, amely fölülmúlja még az édesapának a gyermeke iránti jóságát is. Itt tehát arra tanít az Úr Jézus, hogy ne azzal a bizonytalansággal kezdjünk az imádsághoz, hogy hát ha meghallgat bennünket az Úr, hanem azzal a teljes és gyermeki bizalommal, hogy mi valóban Isten gyermekeiként imádkozunk ahhoz, aki nagyon szeret minket. Nem kérlelünk el, hanem csak szólnunk, mert nem is a szavaink adják igazán az imádságot, hanem a szeretetünk, amivel Istenhez fordulunk. Maga a történet, amit az Úr elmond, azért mondható abszurdnak, mert a zsidó ember számára a barátság és a vendégszeretet szent dolog. Lehetetlen, hogy valaki felrúgja a barátságot csak azért, mert valami kellemetlen és próbára tévő kívánsággal áll elő a barátja. Még kevésbé elképzelhető, hogy valaki cserben hagyja a másikat, amikor az egy vendég fogadására kér segítséget. Hiszen az egész közösség előtt lejáratná magát az, aki ilyen durva elutasításra vetemednék a barátja iránt. Még az ellenséget is meg kell segíteni, ha bajba kerül, ahogy a Mózes törvénye előírja. Az pedig magától értetődő, hogy a barátot, vagy csak szomszédot is segíteni kell az ilyen szorult helyzetekben. Ez szent kötelesség. Az Úr Jézus által felhozott történet tehát negatíve értelmezendő. Ha egy ilyen eset az emberek között el is képzelhető, mennyivel kevésbé az, hogy Isten vonakodnék meghallgatni az ember imádságát. hiszen ő szeretete végtelenségét már azzal is bizonyította, hogy egyszülött fiát küldte közénk. Ez a történet tehát nem azt akarja tanítani, hogy csak kitartóan kérjünk Istentől meghallgatást, és akkor egyszer majd be is következik ez. Az ilyen kérés nem is lenne imádság, hanem önző haszonkeresés az ember részéről. Az ilyen imádság középpontjában nem az Úristen állna, hanem az ember elgondolása és az e világi jóléte. Az Úr nyilván nem erre biztat bennünket, akiknek azt is mondta, hogy ne e világban gazdagodjunk, hanem a lelki kincseket gyűjtsük. A történetben a kérő barát a zaklatásig jut el követelésével. Ez emberi szempontból eredményesnek is tűnik. De ostoba gondolat lenne az, hogy mi Istent zaklatni tudnánk, vagy szükség lenne ilyen módszerre ahhoz, hogy meghallgatásra találjunk. Amikor a második részben az Úr kérésre, keresésre és zörgetésre bíztat, akkor egyáltalán nem Isten zaklatására gondol, hanem az imádságban való kitartásra. Hiszen már más alkalommal is beszélt arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Az állhatatosság Isten szemében fontos erény, amely jutalmat érdemel. A hegyi beszédben pedig világosan kimondja az Úr, hogy mit vár tőlünk Isten gyermekeitől. Ti keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát, és ezeket is mind megkapjátok. Kérjünk tehát, de nem mint a világ gyermekei, hanem úgy, mint Isten gyermekei. A kérésünkben legyen tehát szeretet, bizalom és gyermeki ráhagyatkozás. Az imádkozás módjáról való tanítás második részében az Úr megerősíti azt, amit az első rész burkoltan adott elénk. A jó imádság álhatatos és bizalomteli. És itt megint egy kérdésben fogalmazza meg a tanítást az Úr. Van-e olyan édesapa, aki a fiának nem a legjobbat akarná? A három kérdés bizonyos fokozást is mutat, hogy még jobban kiemelje Isten végtelen jóságát, amivel atyának mutatkozik számunkra. Ahogyan az emberi kérésre az egyre képtelenebb és kegyetlenebb adományok teszik nyilvánvalóvá, hogy itt rossz dologról van szó, hogy ilyen sohasem fordulhat elő, úgy akarja megértetni velünk, hogy Isten még a jóságban is sokszorosan felülmúlja az embert, tehát nála teljesen lehetetlen, hogy elutasítsa a kérésünket, vagy éppen ilyen rosszakkal viszonozza a kérőnek. Ha a bűnös ember is csak jó dolgokat adhat a kérő gyermekének, még sokszor a jobban áll ez magára a jó Istenre, aki szeretetből teremtett minket. Tehát sokkal nagyobb bizalommal kell lennünk iránta, akitől csak jó származhat. Ezzel arra tanít minket az Úr, hogy ne szorongva, bizonytalankodva, mondhatnám, rosszat feltételezve kérjünk, hanem a családtag meggyőződésével. Nekünk ugyanis nem kell meggyőznünk Istent a dolgainkról, hiszen ő velünk van, és gondviselése a jó akaratának az eszköze. Érdekes azonban, hogy arról itt nem szól az Úr Jézus, hogy mit kérjünk. Igaz, hogy a felhozott példák az ember élet fontos táplálékaira vonatkoznak. Ebből arra következtethetünk, hogy a kérésünk tárgya nem akármi lehet, Isten ugyanis elsősorban nem a földi életre teremtett minket, hanem az örök üdvösségre. Ez a földi sors csak ideiglenes tartózkodása számunkra, és a próbatétel ideje. Így tehát nem is szabad úgy berendezkednünk itt a földön, hogy ne is vágyakozzunk már innen tovább jutni, és el is felejtkezzünk az örök életről. A kérésre való biztatás tehát nem a minél kényelmesebb földi élet megteremtését szolgálja, hanem elsősorban a lelki gondok megoldásához kínál segítséget. Hiszen nem is természetes dolog, hogy Isten gyermekei tőle távol éljenek. Az Úr Jézus is azt ígérte, hogy majd magával fűz bennünket. A kéréseink tartalma tehát elsősorban arra vonatkozzék, hogy az egyenes úton haladhassunk végső célunk felé, és megmaradjunk, növekedjünk az Isten szeretetében, vagyis az életszentségben. Ez egybeesik azzal, amit a hegyi beszédben tanít nekünk az Úr, ne gyűjtsünk földi kincseket, hanem Istenben gazdagodjunk. Ezt a történetet hallva fölmerül bennünk az a gondolat, hogy talán nem is a zörgető és kitartóan kérő baráthoz kellene nekünk hasonlítanunk, hanem az útról érkező vándorhoz. Hiszen ő is kopogtat, és fáradtan, éhesen talál bebocsátásra. Az imádságban ezzel a lelkülettel állhatunk a mennyei atya elé. Földi életünkben ugyanis úton vagyunk, és sok gonddal elnyődtek és megviseltek. Kiszolgáltatottan zörgetünk Istennél, és keresünk befogadást és megpihenést. Az Úr pedig éppen arra biztat, hogy bátran zörgessünk, mert ajtó nyílik számunkra, és nem csak befogadásra találunk, hanem gazdag ellátásra is. Az Úr pedig éppen arra biztat, hogy hogy mi bátran zörgessünk, mert ajtó nyílik számunkra, és nem csak befogadásra találunk, hanem gazdag ellátásra is. Ha tehát a kérésben és zörgetésben nem a magunk kényelme áll a középpontban, hanem az úton lévőknek a célhoz jutás szándéka, akkor nem kétséges, hogy meghallgatásra találunk és segítségre Istennél. Az Úr Jézus tehát nem az élet minőségünk javítására biztat bennünket, hanem a célhoz érés szándékának megerősítésére. Ne akarjunk letáborozni ebben a világban, a földi életben, hanem igazán törekedjünk az üdvösségre. Ehhez biztosan és feltétel nélkül minden segítséget meg fogunk kapni tőle. Ezzel egybevág Szent Pál apostol biztatása. Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amen.